Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit, és köszöntöm nagy szeretettel Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikót, pszichológusokat és állandó segítőnket, Röder Juditot. Hát ma este, hölgyek, urak, egy igazi határterületről fogunk együtt elmélkedni, a teológia és a pszichológia, az Istenképről. Ez egy igazi határterület, ahol mindenki mondja egy kicsit a magáét, és mégis fogjuk látni, hogy mennyire összefügg a kettő. Ezért, mivel az Isten kép az a szívünk közepében van, ma este itt-ott picit személyesebbek leszünk. Hát nem tudunk erről úgy beszélni, mint egy egyszerű tárgyról, hanem itt az életünk közepéről, Istenről fogunk közösen töprengeni. A történet ott indul, talán ismeri mindenki azt a nagyon régi indiai mesét, több ezer éves indiai történet, ami arról szól, hogy milyen az Isten. Vak embereket állítanak oda az elefánthoz, és megkérdezik tőlük, hogy milyen állat az elefánt. Aki az ormányánál tapogatózik, azt mondja, hogy egy nagy cső, amelyik a lábánál azt mondja, egy nagy oszlop, amelyik a hátánál azt mondja, egy nagy fal. Kinek van igaza? A történetből tényleg az következhetne, hogy tapogatózunk csak az Isten felé, és egy picit rész igaza mindenkinek van, és az emberiség arra ítéltetett, hogy tapogatózzunk a nagy misztérium, a nagy Isten felé. Azonban a történet nem ér itt véget, hanem az történt, hogy a mi Istenünk az megszólalt. Tehát nem úgy állunk Istennel szemben, mint egy nagy, kiismerhetetlen valakivel szemben, hanem a mi nagy Istenünk megszólalt. A Szent Háromságnak az a misztériuma, az Krisztus Urunk által elérhető lett. Megnyílt a Szent Háromság asztala, ahogy látjuk az ikonon. Krisztus Urunk eljött a történelembe, a földre, és ezt a csúcs kinyilatkoztatást, Istennek ezt a csúcs önközlését, ezt az egyház hordozza a történelemben. Mi ebből nekünk az izgalmas? Hát egyrészt az, hogy Isten nem kerüli meg a történelmet. Tehát nem a levegőben, a fejünk fölött nyilatkoztatja ki önmagát, hanem a történelemben. Na ebből következik, hogy pszichológusokra még egy darabig szükségünk lesz, mert a történelmi jelenségeket, hogy apám, anyám hogy imádkozott, a hitoktató milyen istenképet képviselt, ezeket a történelmi jelenségeket, ezeket folyamatosan értelmezni és tisztogatni kell. Nem a fejünk fölött nyilatkoztatja ki Isten önmagát. Másrészt azért fontos ez, hogy az egyház őrzi ezt a csúcs önkinyilatkoztatást, a Szentlélek vezeti az egyházat, hogy a történelemben egyre teljesebben kibontsuk ezt a misztériumot. A II. Vatikáni zsinat úgy fogalmaz, hogy a Szentlélek és Krisztus nem verseng egymással. Ez azért fontos, hogy nem mondhatja senki, hogy én otthon a magam módján majd én megtalálom az Istent, én egy ilyen egyszemélyes egyház vagyok, mert a Szentlélek nem vezet egy másik Istenhez, csak Krisztushoz és csak az Atyához. Nincs két Szentlélek. Tehát, hogy aki akarja igazán keresni az Istent, az hallgasson a Szentlélekre, de az egyházban, az egyház őrzi ezt a csúcs önkinyilatkoztatást. A másik, amit szeretnék az elején elmondani, hát ez keleti teológia. Az ikon teológiát azt mi megharcoltuk keleten rendesen. Az ikon elv az nálunk nagyon sokat jelent. Az ikont, amikor megfesti a festő, sosem írja rá a nevét. Hisszük azt, hogy amikor az ikonfestő megfesti azt a Krisztus arcot, közben böjtölnie és imádkoznia kell, és legutoljára festi meg mindig az arcot és a kezet, minden mást előbb, hogy hiszi azt, hogy az ecsetet Krisztus vezeti. Ezért lesz az igazán hiteles ikon olyan, hogy azelőtt lehet imádkozni. Ablak lesz az Isten felé, megjeleníti az Istent. Az ikon nekünk azt jelenti, hogy az ikonban az ős ikon a maga erejével jelen van. Tehát bármelyikünknek bármilyen Isten képe van, az nem egyszerűen egy fantazmogória, hanem már maga Isten festi a maga képét bennünk. Egy csodaszép elv. Hogy nem Isten nélkül keressük őt, hanem vele együtt működünk, szünergiában. Az ikon elvben tehát az a fontos, hogy már amit megtapasztaltunk Istenről, az valódi, az valóság. Nem egyszerűen egy köd, egy felhő, valóság. Már igen, itt volt köztünk Krisztus, le lehet festeni. Már igen. De az ikon mindig azt is jelezi, hogy azért ez még mindig csak kép. Tehát még nem teljesedett be minden, azaz mindegyikünket az ikon megnyugtat, hogy elindultál egy úton, van valódi Isten tapasztalatod, Isten képed, de az ikon noszogat is mindenkit, hogy még nincs itt a Kánaán. Tehát, hogy senki ne ücsörögjön békésen az elért Isten képén, hanem az ikon noszogat is minket, hogy tovább vajon mi van még az ablakon túl.
Azt mondhatjuk, hogy az Isten kép talán az egyik ilyen legszebb téma, ahol a pszichológia és a teológia összetalálkozik. Éppen ezért most itt pszichológiailag is megpróbáljuk egy kicsit tisztába rakni a fogalmakat, látni fogjuk, hogy ez nem fog könnyen menni. A pszichológia az ember Isten kapcsolatából nyilván az emberre tud fókuszálni. Tehát amit az Isten képpel kapcsolatban a pszichológia mondani tud, az tulajdonképpen az, hogy hogyan írhatjuk le vajon azt a meggyőződést, képet, viszonyulást, ami a konkrét emberben, vagy általában az emberekben, vagy az embereknek egy csoportjában van, az Istennel kapcsolatban. Tehát nyilván ezt az oldalát nézzük a kapcsolatnak. Azt is láthatjuk, hogyha egy kicsit a pszichológiai istenkép irodalomba belelapozunk, hogy az istenkép szó alatt eléggé sok mindent értenek a különböző pszichológusok, különböző szerzők. Mi most itt egy Ricuto nevű szerzőnek a megfogalmazását, vagy a definícióját szeretnénk használni a ma este bevezetéseképpen. Ő azt mondja, hogy el kell különítenünk két tényezőt, ami az emberen belül létezik az Istennel kapcsolatban. Az egyiket ő úgy nevezte el, hogy Isten fogalom, és ez alatt tulajdonképpen egy filozófiai, teológiai tudás halmazt ért. Ide tartozhat minden olyan, ő szerinte, amit az Istenről megtanultunk, tehát amit el tudunk mondani, amit akár dogmák kapcsán tudunk, vagy megtanultunk az Istenről. És emellett van egy másik tényezője is, mindannak, ahogyan az Istenhez viszonyulunk, és ezt nevezi ő istenképnek konkrétan. Azt mondja, hogy ez egy nem tudatos, vagy általában, vagy az esetek többségében nem tudatos tényező, és igazából ez egy érzelmi, kapcsolati alapú dolog, ami valahol a kora gyerekkori, vagy a születésünk utáni korai években, hát a szülőkkel való kapcsolat, tapasztalatokon alapul, és igazából érzelmileg meghatározott tényező. Amit még erről tudnunk kell, és amit leír a szakirodalom, hogy ez a kettő ez nem mindig van köszönő viszonyban egymással. Az eseteknek egy jó részében azért, amit tanulunk, meg amit megtapasztaltunk, az mondjuk tényleg hasonló lehet az Istenről, de hogy nagyon sokszor azt is tapasztaljuk, hogy ez a kettő mégsem fedi teljesen egymást.
Most végignézzük azt, hogy milyen lépéseken keresztül alakul ki bennünk Istenről alkotott reprezentációnk, és elsősorban az Isten képünk. És hát ez már gondolom ismerős a hallgatóság számára, hogy mindig a csecsemőkorban kezdjük, és újra elmondjuk, súlykoljuk azokat a meghatározó tényezőket és tényeket, amelyek ebben az időszakban szinte sorsdöntően fogják irányítani a személyiségünk fejlődését. Amit mi ismételgetünk, az egyrészt az a bizonyos bizalom élménye, amely csecsemőkorban alakul ki, vagy nem alakul ki. Az Istenhez való viszonyulásunkhoz szükségünk van hatalmas bizalomra. És ez a bizalom egy két irányú bizalom. Egyrészt bízunk a másikban, Istenben, és bízunk önmagunkban is. Tartjuk magunkat olyan értékesnek, hogy egyáltalán Isten színe elé kerüljünk, vagy ő szeressen minket. Tehát a bizalom élménye, ez a két oldalú élmény az egyik alapvetés, amely csecsemőkorban alakul ki. A másik nagyon fontos dolog a kapcsolatra való képességünk. Hiszen Istenhez való viszonyulásunk egy kapcsolat. És ez a képesség is vagy kialakul csecsemőkorban, vagy nem alakul ki, vagy bizonyos módokon alakul ki. Mi kell ahhoz, hogy ez az alapvetés létrejöjjön csecsemőkorban? Kell egy anya, elég jó anya. Talán már ez a fogalom is ismerős azok számára, akik sokszor itt voltak. Megint hangsúlyozzuk, hogy nem kell tökéletes anya. Igaz, elég jó anya. Mi a jellemzője az elég jó anyának? Elsősorban, és nagyon egyszerűen az a jellemzője, hogy odafigyel a csecsemőjére, és ráhangolódik az igényeire. De itt már is hangsúlyozom, hogy vannak túlkapásai is, főleg mostanság divat az anyukák között a jó anyaság túlkapása. Tehát a gyerek igényeire való ráhangolódás nem azt jelenti, hogy teljes mértékben a csecsemő igényeit próbáljuk követni, itt elsősorban a szoptatásra gondolok, tehát éjjel-nappal szoptatunk egy csecsemőt, az egyáltalán nem jó neki. És azt is figyelembe kell venni, hogy a csecsemő szeret igazodni. Ezt is leírja a pszichológiai szakirodalom, hogy igénye van és képessége is van az igazodásra. Tehát már ő megnyugszik attól, ha érez egy erős anyát maga mellett, aki bizonyos kereteket is megszab, ott van vele, reagál rá, ugyanakkor egy életrendet alakít ki a csecsemő számára, amihez neki is alkalmazkodni kell. Ha ezt nem teszi meg az anya, hanem egy bálvány csinál a gyerekéből, az is az Isten képét negatívan fogja befolyásolni, és erről nem sokára lesz is majd szó.
Fejlődést tovább kísérve, érkezünk ugye a kisgyerekkorba, az óvodáskorba. Itt az a nagyon jó helyzet áll elő, hogy az óvodást azt már meg tudjuk kérdezni arról, hogy tulajdonképpen mit is gondol ő az Istenről, vagy hogyan látja az Istent. Itt ugye nagyon egyszerűen arra kértünk egy óvodást, hogy rajzolja le nekünk az Istent, és íme, így képzeli ő el az Istent. Mi az, ami számunkra kiderül ebből is, és más vizsgálatokból is? Az egyik az az, hogy a kisgyerekeket a konkrétumok fogva tartják, tehát a gondolkodásuk az konkrétumok mentén tud haladni, és éppen ezért az Istent is nagyon konkrét formában képzelik el, amit úgy hívunk, hogy antropomorf jegyekkel ruházzák fel az Istent. Ez azt jelenti, hogy emberi alakban képzelik el, emberi tulajdonságokat ruháznak rá, keze van, lába van, lakik valahol, és így tovább. A másik dolog, ami kiderül ezekből a vizsgálatokból, az az, hogy a gyerekek az Istent leginkább a szülőkkel kapcsolatos tapasztalataik alapján képzelik el. Tehát, hogy az Isten mondjuk olyan hatalmas, mint apa, vagy olyan jóságos, mint anya, vagy úgy segít rajtam, mint anya. Tehát a szülőkkel kapcsolatos tapasztalataik lesznek az alapjai annak, hogy az Istenről hogyan gondolkodnak, vagy hogyan éreznek az Istennel szemben. És ami még itt nagyon-nagyon fontos, hogy alapjában véve a vallásosság, vagy az Isten kapcsolat, az érzelmi színezetű, tehát minden, ami ebben a korban történik, akár otthoni vallásos neveltetés, vagy imádságok során, akár ugye ovis hittan során, vagy az ovis mise során, ezeknek az élményeknek az érzelmi színezete nagy hangsúlyt kap a későbbiekben is, a felnövekvő gyerek, aztán később pedig a felnőtt életében, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is viszonyul ő az Istenhez, hogyan érező az Istennel kapcsolatban.
A kisiskoláskor az az időszak, ahol már a formális hitoktatás, tehát az iskola rendszerű hitoktatás belép a gyerek életébe. Itt az Istenről alkotott képének a tudás része kezd el fejlődni. Ő most hivatalos tudásanyagot szed föl Istennel kapcsolatban, és ez a tudásanyag kapcsolódik ahhoz az érzelmi tartalomhoz, amit már korábban megtapasztalt. Ezek vagy összhangban vannak, vagy ellentmondásban. Elképzelhető, hogy most mondjunk egy olyan példát, ami hát a hitoktatókat szapulja egy kicsit, mondjuk, hogy egy olyan kisgyerek, akivel nagyon jól bántak a szülei, és kap egy olyan hitoktatót, aki pedig dörgedelmes, ostorozó, a pokollal fenyeget, stb. És hát akkor ez a kétféle élmény ellentmondásba kerül. És a gyerek rákényszerül arra, hogy reflektáljon erre a dologra, tehát ebben az időszakban elkezdődik egy tudatos reflexió az Istenről való elképzelésünkre. Itt ez a gyerekrajz nagyon érdekesen foglalja magába azt a kettősséget, amit a tudás és az élmények képviselnek. Ugye a Szent Háromság látszik, tehát Jézus alakja jelenik meg, Szentlélek és Atya, tehát ez egy tökéletes teológiai tudást ábrázol, ugyanakkor Jézus piros fürdőnadrágban áll, ami valószínűleg nem így volt a valóságban. Arra gondoltunk Anikóval, hogy ez nyilván a nyári nyaralás élményes, lehet, hogy apukának van piros fürdőgatya, de lehet, hogy neki. Úgyhogy nagyon-nagyon drága ez a rajz.
Lépünk tovább a fejlődésben, és elérkezünk a serdülőkorhoz. Itt megint egy fejlődés lélektani jelenség lesz az, ami meghatározza az istenkép alakulását, és ez pedig az, hogy a serdülőkorban kialakul az absztrakt gondolkodás képessége. Na most innentől kezdve az istenképnek is az antropomorf jegyei egyre inkább elmaradozhatnak. Ez akkor történik meg, hogyha valóban foglalkozik valaki a saját istenképével, vagy akár Isten fogalmával is, hogyha ezen reflektál, hogyha valamiképpen mégiscsak egyfajta vallásos közegben marad. És nyilván akkor, hogyha valaki nem foglalkozik az ő vallásosságával, akkor előfordulhat, hogy ezek az antropomorf jegyek megmaradnak az ő istenképiségében. Egy másik jellemző dolog, ami szintén a serdülőkornak a jellegzetessége, hogy ugye a szülőktől való érzelmi távolságvétellel párhuzamosan megkezdődhet a szülők mintájára kialakított istenképnek a szülőképről való leválasztása. Vagyis jó esetben elkezd elkülönülni a kettő, tehát hogy szüleim valamilyenek, de az Isten az lehet, hogy nem ilyen. Tehát lehetséges, hogy apám elhagyta a családot, de az Isten az nem ilyen, az Isten az nem hagy el. Tehát a kettőt valahogy, a kettő közötti különbségtétel, ugye különösen az absztrakt gondolkodás kialakulásával megtámogatva, most már innentől kezdve lehetővé válik, és azt mondjuk, hogy ez igazából a serdülőkortól kezdve feladat is, tehát mindenképpen feladat is. A másik ilyen feladat az, hogy az Isten képet személyessé kell tenni. Ez azt jelenti, hogy föl kell tenni azt a kérdést, hogy nekem személyesen ki is az Isten. Tehát ki az, akivel kapcsolatban vagyok, én magam személyesen. Ez nyilván, hogy a serdülő korban alakuló identitáshoz is kapcsolódik ez a formálódás, vagy ez a fejlődési szakasz.
Persze a pszichológusok azt tárják föl, hogy horizontálisan a történelemben mi történt velem. Tehát hogy jutottam idáig, csecsemőkortól, kisgyerekkortól, serdülőkoron keresztül, hogy most hogyan gondolkodom Istenről, és megfogalmazzák azt a feladatot, hogy nekem, mint vallásos embernek mi a dolgom, és mint szülőnek, pedagógusnak, hitoktatónak mi a dolgom. Annyit azért a teológusnak el kell mondania, hogy azért Isten nem csak ennyi. Tehát mi van akkor, meg kell védenem az Istent, mi van akkor, hogyha egészen bénán sikerült eddig a történetem. Hogy a szüleim annyira nem szerettek, hogy én kifogtam egy nagyon dörgedelmes atyát, hogy nekem voltak az életemben komoly törések, betegségek, balesetek, haláleset, akkor én egész életemre el vagyok az Istentől vágva. Tehát ha a pszichológiának ezt az empirikus lánc történetét nagyon szorosan tartjuk, akkor ebből egy determinizmus fejlődik. Hogy akit elrontottak gyerekkorától, az onnantól kezdve nem szabad. A teológusnak meg kell védenie azt, hogy Isten szabad. Tehát akármi is történt idáig, azt kell mondanom, hogy a szőnyegnek van mindig egy hátoldala, hogy neked van egy saját történeted Istennel is. Tehát az első rajzunk, hogy Gott is tót, az Isten halott, hogy lehet eljutottál egy ilyen rossz istenképig, vagy hogy elfenekel az Isten, vagy látjuk jobbra az agnosztikus embert, aki mindent áthúz, bármit mondanak neki, mindenre azt mondja, hogy nem ilyen az Isten. Tehát lehet, hogy az ember eljut egy ilyen rossz istenképig, de azt kell mondanom, hogy ha bezárul egy ajtó, majd Isten kinyit egy másikat. Bocsánat a hasonlatét, a Frédi és Béninek a rajzfilmnek a végére mindenki emlékszik, amikor a Frédi este kiteszi az állatot, már nem tudom, tigrist vagy a dinót, kiteszi az ajtón és beugrik az ablakon. Na az Isten ilyen, tehát hogy a történelemben anyukát bezárta az ajtót, meg a hitoktatót, meg a történet, bezárulnak itt ott ajtók, na Isten rafináltabb, tehát beugrik az ablakon, jön máshol. Tehát nagyon szeretnék mindenkit biztatni, ha voltak is defektek a múltjában az Isten képet illetően, nyugalom, az Isten szabad, és a szőnyeg hátoldalát is nézni kell. Mit tudok mondani ilyeneknek, akiknek vannak bizony sérelmeik a saját élettörténetükből? Azt kell mondanom, hogy Istennek tessék már hinni. Tessék elővenni a Bibliát, új szövetséget. Van erről egy nagyon szép, hiteles történetünk. Anthony Bloom atyát látjuk a sarokban, ő orvos volt, Párizsban egy orvosi egyetemre járt, marxista, kommunista, ateista egyetemi közösségbe, és megbeszélték azt, hogy következő hittanra meghívunk egy papot, akit szétszincálunk, az ő hittanos meséit szétszincáljuk, de ahhoz, hogy bele tudjunk kötni, el kell olvasni egy evangéliumot. És azt adta ki a kommunista ifjúsági vezető, hogy otthon tessék mindenkinek elolvasni egy evangéliumot. Na hazamegy Bloom, az orvos, a felvilágosult, a modern ember, hazamegy dérrel, dúrral, hogy ő aztán nem, tehát ilyenre neki nincs ideje. Aztán megkérdezi, melyik a legrövidebb evangélium, mondják a Márk. Hazamegy, azt mondja, bezárkóztam a szobámba, és elkezdtem olvasni Márk evangéliumát, és azt írja, hogy nem jutottam a második fejezet végéig, mikor azt éreztem, hogy valaki itt áll. És onnantól kezdve azt mondja, a szememet föl se emeltem, úgy olvastam végig az egész Márk evangéliumot, és ez a jelenlét megerősödött, és azóta nem múlt el. Az Isten megszólal ma is, és amit mond, az a legtöbb, az a jelenléte. Az Istennek a jelenléte az olyan, ha képet kellene mondanom, mint az a forró víz, amit látunk, ha elég forró vagyok, keressem az Istent. Ha elég forró vagyok, és abba belemártunk egy teafiltert, akkor ahogy az a teafilter szépen lassan kioldja a színeket, az ízeket, úgy ez az Isten élmény bennem is megjelenik, és szépen betölt engem teljesen. Maga Isten fogja bennem kialakítani a vele való kapcsolatot. Tehát bármi is történt a múltunkban, azt mondom, hogy bízni az Istenben, ő szabad, és a maga jelenlétével bármikor meg tud ajándékozni.
De azért a pszichológus megint megszólal, mert azt gondoljuk, hogy Istennek ezt a megszólalását mi is segíthetjük egy kicsit a magunk emberi szintjén. És most megnézzük azt, hogy milyen frontokon tudunk egy kicsit mi is küzdeni Isten oldalán, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Egyrészt megnézzük azt, hogy a szülőkkel való kapcsolatunk milyen volt, ezt kicsit tudatosítjuk, mindjárt erre visszatérünk. Aztán megnézhetjük azt is, hogy más személyekkel milyen kapcsolatunk volt, ebből mit nyertünk, mit veszítettünk. Aztán kulcskérdés itt az önértékelésünk is, amelyre reflektálhatunk, és amelyet javíthatunk. Aztán van lehetőségünk tanulni is, rengeteg lehetőségünk, és a vallásos gyakorlatunkat is felül kell vizsgálnunk, hogy segít vagy távolít minket Istentől. Úgyhogy most nézzük meg sorba ezt az öt tényezőt.
Ugye azt mondtuk, hogy az Isten képnek a nem tudatos oldalát, az érzelmi kapcsolati élményekkel telített oldalát, az pontosan, hogy a szülőkkel való kapcsolatunkból, illetve ezekből az egészen kora gyerekkori élményekből szerezzük, vagy abból fejlődik ki. Most mit tudunk ezzel tenni? Ugye pont az itt a nagy kérdés, hogy hát nyilván kaptunk olyan szülőket, amilyeneket kaptunk, történt velünk, ami történt. Ez vajon a felnőttkori istenképünket hogyan tudja befolyásolni, illetve mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tisztítsuk a képet, és közelebb kerüljünk ahhoz az Istenhez, amiről a keresztény teológia is tanít. Itt a szülőkkel való kapcsolati élmények terén amit tudunk csinálni, hogy megpróbáljuk ezeket minél jobban tudatosítani magunkban. Ugye ez az, amit megint csak a pszichológia, mint vesszőparipát emleget állandóan, hogy hát az önismeret, aminek az egyik része az az, hogy hát gyerekkorunkban milyen élményeink voltak, szüleinket hogy láttuk. Próbáljuk meg felnőtt fejjel megérteni azt, hogy ahogyan akkor megéltem a szüleim viselkedését, vagy felém fordulását, az tényleg úgy volt-e, vagy esetleg valamilyen gyermeki érzés vagy színezet okozta-e azt. Tehát mindenképpen az a lényeges, hogy tudatosítsam azt, hogy milyen élményeim voltak gyerekkoromban szüleimmel vagy a közeli gondozókkal kapcsolatosan, mert ez a tudatosítás fogja lehetővé tenni azt, hogy egyre inkább ezeket kiszedjük az istenképből. Tehát, hogy ezeket a adott esetben nem feltétlenül kívánatos, mondjuk negatív elemeket ki tudjuk emelni abból a kontextusból, ahogyan az Istent megközelítjük.
Nyilván, ha ebben gondolkodunk, hogy az Isten képünket nagyon meghatározzák a szülők, akkor azt kell mondanom, hogy ennek ne csak az árnyoldalait, meg a nehézségeit, a veszélyeit nézzük, hanem a megtiszteltetését. Gondoljak már bele, hogy megszületik egy falad gyerek, aki az Istenre irányul eleve, és én, mint szülő, lehetek a gyermeknek az apostola. Azt a csúcs önközlést, amit Krisztus Urunk elmondott, az egyház őrzi, azt most rajtam keresztül a gyermek megkapja, az a falat lélek. Egy csoda nagy hivatás. Erről szól a keresztelés, hogy vállaljuk azt a hivatást, hogy a gyermeknek közvetítjük ezt a csúcs önközlést, Krisztus Urunknak az apostolai leszünk a gyermeken felé. Tehát amikor keresztelünk és szülők, keresztszülők leszünk, meg ott vagyunk a nagyszülők, az ünneplő közösség, ez egy csoda nagy hivatás. És az ember így gondolkodik, hogy én úgy szeretnék a gyermeken felé egy jó Isten képet, jó Isten élményt, jó érzelmeket közvetíteni, már mennyire más hozzáállás, hogy megtiszteltetésnek fogom föl, apostolkodásnak fogom föl, mint az, hogy nem keresztelem meg, majd ha 18 éves lesz, majd eldönti, tehát hogy mennyire más ez a hozzáállás, hogy én apostola lehetek a gyermeknek. És hát ide hadd mondjam azt, hogy annyira fontos az, amit annyira hangsúlyoznak a pszichológusok, hogy nem csak mondani, hanem milyen érzelmi színezetet kap a gyermek tőlem. Tehát, hogy megyünk a szerető Istennek a szent miséjére, gyorsan öltöz fel, elkésünk már megint, üljél rendesen, mit képzelsz, és akkor közvetítünk egy ilyen haragos, bántó, büntető Istent, és intellektusa pedig egy szerető Istent. Tehát, hogy ez nem jó. Hogy arra odafigyelni, hogy a gyermeket elvarázsoljuk a hit felé. Megigézzük. A gyermekeim, hát a pap gyerekei szoktak panaszkodni, apa, legyen már rövidebb a mise, hát a görög liturgia ugye másfél óra. Mi erre a jó válasz? Hogy gyermekem, a legnagyobb dolog, amit egész nap tehetünk. Hogy olyan öröm, hogy együtt imádkozunk, és én az oltárnál, ti meg a hátam mögött, hogy milyen nagy dolog együtt imád. Az öröm felé, az elbűvöltség felé terelni a gyereket, nem pedig ülj rendesen csöndbe és a kényszeresség felé.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.
70 éves születésnapját ünnepli a Katpressz, a bécsi székhelye.